Mielőtt rátérünk a mai üzenetre, engedjétek meg, hogy egy kicsit formabontó legyek, bár tőlem ez talán nem annyira szokatlan, és egy meglepő bevezetéssel kezdjem. Szeretném azt kérni, hogy hallgassunk meg egy dalt, Presser Gábor és Stevanovic Dusán szerzeményét, és ennek a dalnak a címe az, hogy Kabátdal. A szövegét ezt ki fogjuk vetíteni, hogy jobban, könnyebben értessük, hogy miről szól. És majd, ha ezt meghallgattuk, akkor utána kezdjük el valójában az üzenet tolmácsolását. Nagyszerű ez a dal, megvaló nektek, hogy mostanában ez az egyik kedvencem. A szövege az tömören és frappánsan fogalmaz, meg komoly életigazságokat, hát a dallam pedig méltó társ ebben. Akik már éltünk valamennyit, tudjuk, hogy ennek a dalnak minden sora igazság, de hozzá kell tennem, hogy szomorú igazság. Akár a szerelem kabátot ölték magukra az emberek, akár a hatalom igazság vagy a becsület kabátot, mindegyikkel ismétlődnek a megénekelt bajok. És a mai kérdésünk ebből kiindulva így hangzik, hogy lehet-e a kabátként ránk adott életet az egyáltalán jól viselni? Az Új Szövetség az már több mint 2000 évvel ezelőtt megfogalmazta azt a hasonlatot, amivel a kabát dal is él, hogy az életünk az olyan, mint egy ruha. Az evangéliumokban, a pásztori levelekben nagyon sokszor előjön ez a kép, de különösen a Jelenések könyvében, és innen a Jelenések könyvéből most a harmadik rész első 6 versét olvasom. Ez a kérdésünk, és akkor most figyeljünk az igére. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Itt kétszer is találkozunk a ruha képével. A második esetben, itt az 5. versben már egészen himnikus megfogalmazásban, a kabát dalban megfogalmazott dilemmára most a Jelenések könyvében megfogalmazott ruhahimnusszal szeretnék felelni. A kérdésünk tehát az, hogy lehet-e a ruhaként ránk adott életet jól viselni, esetleg egy kicsit másképp, mint ahogyan a kabátdal ezt megfogalmazza, hogy sehogy sem áll jó rajtunk, mindenféleképpen foltot ejtünk rajta, és a többi, és a többi. Van-e valami más lehetőségünk? Hát a rövid válaszom az így hangzik, hogy csoda kell hozzá, akkor lehet. Akkor előfordulhat, hogy másképp viseljük. Ebből induljunk ki, hogy csoda kell hozzá. És ezt szeretném hangsúlyozni, hogy csoda kell hozzá. Tehát nem az, hogy vallásos legyen az ember, és még csak nem is az, hogy keresztjén. Mert még ez is lehet kevés, hogy keresztjének lettünk, keresztjének vagyunk. A felolvasott igény sorai is keresztjénekhez szólnak, méghozzá olyanokhoz, akik az általunk ideálisnak gondolt, vagy idealizált őskeresztény gyülekezetek egyikéhez tartoztak, a szárdiszi őskeresztény gyülekezethez. És aki szól, aki inti, aki figyelmezteti őket, az maga az egyház ura, Jézus Krisztus. Ő minősíti a szárdiszi keresztjének életvitelét. Jézus Krisztus, aki így szól, abszolút úr, és ezt, hogy ő abszolút úr, ezt azt is jelzi, hogy ővé Isten hét lelke és a hét csillag, ahogyan az első versben olvastuk. A hét ugye a teljesség száma, a tökéletesség és a teljesség száma, a hét lélek és a hét csillag azt jelenti, hogy Jézus teljes isteni hatalommal és méltósággal szól. Maga a minősítés, nem csak az, aki minősít, hanem az általa elvégzett minősítés, az tehát első osztályú, a legmagasabb szintű, hét csillagos ez a minősítés. Nincs benne hiba, tévedhetetlen. Jézus Krisztus Isten lelkének az erejével belelát a szárdiszi gyülekezet igazi valójába, és megállapítja, hogy egészen mást mutat a gyülekezet, mint ami a valóság. Élőnek látszik, ezt mutatja, hogy él, valójában halott. Nagyon kemény szavak ezek, de vészhelyzetben ennek is helye van, helye lehet, márpedig a szárdiszi gyülekezet igazi vészhelyzetben van, mert éppen haldokolnak Jézus szerint. Ez mindegy, hogy neki mi a véleményük saját magukról, még a környezetüknek mi a véleménye róluk. Itt az a döntő, hogy Jézus milyennek látja őket, és Jézus azt mondja, hogy haldokolnak. Ám Jézus nem intézi el annyival, hogy halottnak vagy haldoklónak nevezi a szárdiszi keresztjéneket, hanem miután ezt megállapította, megkezdi az újraélesztését. És ezt azzal kezdi, hogy egy pontos diagnózist állít fel, na nem orvosi vagy teológiai latint használ itt, miközben megfogalmazza ezt a diagnózist, nem olyan kifejezéseket használ, ami földi halandó számára érthetetlen, hanem egészen közérthetően fogalmaz. Két képpel szemlélteti, hogy mi a gond, hogy miért haldokolnak, hogy miért jutottak erre az állapotra. Két olyan képpel szemlélteti ezt, amit a szárdisziak mindenkinél jobban értettek, mert az ő történelmükből, az ő mindennapjaikból való. Olyan ez a két kép, mint amilyen a röntgen felvétel, amely megmutatja a belső bajokat, amiket kívülről nem is lehet észrevenni. Nézzük ezt a két képet. Az egyik a kép, amit használ Jézus, az az alvásnak a képe. Ez az első baj, hogy ébren kellene lenniük, de ébren lét helyett alszanak. Ez az éberség, ezt nagyon jól érthették a szárdisziak, hogy itt mire utal Jézus. Szárdisz városát kétszer is elfoglalták a város őreinek a figyelmetlensége miatt. A város az egy magas dombon épült, három oldalról elérhetetlen volt, csak a negyedik oldalról lehetett megközelíteni, ott nagyon kellett örködni, és éppen ott voltak hanyagok a szárdiszi őrök. Ehhez hasonló mulasztást követtek el a szárdiszi keresztjének is. Ébren kellett volna maradniuk, ehelyett elaludtak. Az őskeresztény gondolkodásban az ébren lét az egyet jelentett az élettel, az alvás pedig a halállal. A hadviselésben is így van ez, nem nehéz elképzelni, hogy mit értünk az alatt, amikor azt mondjuk, hogy az alvás az egyenlő a halállal. Hát háborúban, őrszolgálatban elaludni könnyen egyet jelenthet a halállal. Az Új Szövetség szerint a lelki életben akkor vagyunk ébren, ha vigyázunk arra, hogy ne fogjon el a hitünk, ha figyelünk a veszélyekre, amik megkísérhetnek bennünket, és ha engedelmeskedünk az Urunknak, ha teljesítjük az akaratát, és várjuk az ő visszajövetelét. Ez az ébrenlét állapota a keresztjének körében az Új Szövetség szerint. Halálos álomba pedig akkor merülünk, ha ha közömbössé válunk, ha közönössé leszünk, ha nem törődömmé válunk, vagy akár gőgössé, ez is vezethet halálhoz. És ha teljesen tétlenek leszünk, ha nem szolgálunk. Tehát ilyen, hogy szolgálat nélküli keresztény élet, ilyen nincs. Az a keresztény, akinek nincs valami szolgálata, amit az Úrért és a rábízottakért végez, az a keresztény Jézus szemében az már a halálban van. Ha a gyülekezet nem ébred föl a halálos álmából, akkor Krisztus elmondja azt is, hogy olyan váratlanul fogja megletni, mint ahogy a tolvaj lepi meg a gyanútlan alvót, vagy mint ahogy az ellenség, az ostromló ellenség a hanyagul őrzött városon hirtelen rajta üt. Ezt a képet is használja Jézus. Tehát ez volt az első, az alvás képe. A másik pedig, hogy beszennyezték a ruhájukat. Itt megint csak azonnal tudták a szábbisziak, hogy Jézus miért ezt a képet használja, ugyanis abban az időben Szárdisz híres textilváros volt, a Lídia az egy tartománynak, egy nagyobb tartománynak a neve, és ennek a város, ennek a központi helye volt Szárdisz. Tehát a lídiai és a keleti gyapjú kereskedelemnek volt a központja Szárdisz városa. És erre utal vissza Jézus a második képpel. Mi rejlik ebben a képben? Az őskeresztény időkben nem nagyon kellett magyarázni ezt. Amikor ugye megtértek ott Szárdiszban is, akkor új életet kezdtek. És ezt a változást gyakran az átöltözés képével fejezi ki a Biblia, hogy milyen az, amikor valaki a régi életét megtagadja, mert bűnösnek, istentelennek, Isten nélkül valónak látja meg, és odafordul Istenhez, és újat akar kezdeni. Na, ezt a változást a Biblia, illetve az Új Szövetség nagyon sokszor az átöltözés képével fejezi ki. A régi életformájukat a szárdisziak is levetették, mint egy régi rossz ócska ruhát, és új életformát vettek föl helyette. Mit jelent közelebbről azt, hogy felöltözni, átöltözni, ledobni a régi rongyokat, és igazán ünneplőbe ötözni? Erről másfél évvel ezelőtt pontosan a királyi mennyegző textusa alapján prédikáltam már, úgyhogy most nagyon röviden összefoglalom ezt, hogy mit jelent ez, hogy levenni a régi rongyokat, és új ruhába, ünneplőbe, mennyegzői ruhába öltözni. Ezt most így értelmezem, hogy a személyiségünk elváltozása, átváltozása a régiből valami újra. Mindenki jó és gonosz, úgy, ahogy van, szégyenletes bűnökkel, mulasztásokkal, vagy akár neurotikus idegrendszerrel, bármivel mehet az Istenhez mindenki, úgy, ahogy van, de ha már belépett az Isten világába, akkor nem maradhat olyan személyiség, mint amilyen volt. A személyiségünknek is el kell változnia. És ezt hangsúlyozza Jézus a királyi mennyegzőről szóló példázatban, abban beszél egy olyan emberről, aki eljött a mennyegzőre, de a mennyegzői ruhát, amit kínáltak neki, azt nem vette föl. Sokan már ott elakadnak, hogy nem vállalják ezt a ruhacserét, nem akarják ezt a változást, hogy a személyiségük megváltozzon, nem akarnak ezen dolgozni. Eljárnak a gyülekezetbe, de csak a lakoma kedvéért, az étel kedvéért jönnek, de az átöltözést azt már nem akarják. Csak az érdekli őket, hogy mit kaphatnak, mit élvezhetnek, azzal már nem foglalkoznak, hogy van letenni valójuk, van feltenni valójuk. Tehát fel kell venni, mint egy új ruhát, az új életet, az új krisztusi életformát. A szárdisziak fölvették, ezzel nem is volt semmi gond. A bajok utána kezdődtek, mert utána is el lehet rontani. És ahol a szárdisziak elrontották, ott nagyon sok keresztény ember és sok keresztény gyülekezet azóta is elrontja. Ott rontották el, hogy ők felvették ugyan, az új ruhát, az új életformát, de beszennyezték. Itt egy pillanatra álljunk meg, és alázattal ismerjük el, és valljuk meg, hogy mi sem vagyunk sokkal különbek a nem hívő embereknél. A kabáddal megénekli, hogy nem nagyon tudják az emberek normálisan viselni a szerelmet, a hatalmat, az igazságot, a becsületet, mert nagyon-nagyon ritka kivétel az, amikor valaki ezt méltóság teljesen tudja hordani, és nincs vele gondja. Ez nagyon ritka kivétel. Foltot ejtenek rajta az emberek, nem rendeltetésszerűen használják. És most, ez alapján, az ige alapján, és ennek az üzenete alapján azzal kell szembesülnünk, hogy bizony, ez sok esetben rólunk, keresztjénekről is elmondható. A mi ruhánk, ez a krisztusi életforma. És bizony, ezt a ruhát is ugyanúgy be lehet szennyezni, mint ahogy a szerelem kabátot, a hatalom, az igazság kabátot. A krisztusi életforma ruháját is be lehet, ezt az új ruhát is be lehet ugyanúgy szennyezni, ugyanúgy képesek vagyunk nem rendeltetésszerűen használni. Ez egy erős kép beszennyezni az új ruhánkat. Mit jelent itt a beszennyezésnek a képe? Elszokták, és egyébként el is lehet vinni ezt erkölcsi irányba. Tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy a krisztusi életforma beszennyezése azt jelenti, hogy valami bűnben megátalkodom, hogy valamilyen bűnben elmerülök. Igen, erkölcsileg is lehet ezt értelmezni. De én most nem ezt kaptam, hogy így értelmezzem, és ezt fejtegessem előttetek, hanem azt kaptam, hogy illesszük egybe a két eddigi képet. Alvás, ugye ez az első kép, amit Jézus mond, és ruha, ez a másik kép. Most, ha ezt a kettőt egybeillesszük, akkor mit kapunk? Alvás, meg ruha, egyenlő pizsama. Igen, pizsama. Hálóink, hálóruha. Így van. Erről van szó. Na, pontosan ez az, amire az új ruhánkat, a krisztusi életformát nem használhatjuk. Nem viselhetjük hálóruhaként, vagy hálóinként. És néha mégis ezt tesszük, amikor lefekszünk benne. Ez az egyik, ahogyan lehet szennyezni, és be is szoktuk szennyezni. Ami Krisztus vissza nem jön, addig mi szolgálatban vagyunk. Ezért mondtam az előbb, olyan, hogy szolgálat nélküli kereszténység ilyen nincsen. Tehát mi úgy élünk ebben a világban, hogy várjuk Krisztus visszajövetelét, és addig is az ő utasításait. Most ilyen kicsit katonai képet használok. Nem tehetjük le a szolgálatot. Nem viselkedhetünk úgy, hogy lejárt a szolgálati időm, lefekszem. Vagy pláne, hogy azért sem tehetjük meg, mert állandóan Krisztus visszajövetelég a keresztények szolgálatban vannak, és nyilván lelki értelemben is nem fekhetnek le. Mert ebben a szolgálatban vigyázni kell, ebben a szolgálatban figyelni kell, őrködni kell, várni kell. Aki nem várja vissza Jézust, aki nem szolgál, aki teljesen közönössé vált, az lefeküdt az új élet ruhájában, és az a veszély fenyegeti, hogy halálosan elalszik. Hát ez az egyik módja annak, hogy az új élet ruháját beszennyezzük. A másik, egy ennél is drasztikusabb megoldás, le is vesszük. Nem csak, hogy lefekszünk, mert levetjük. Vannak olyan helyzetek, amikor azt gondolhatjuk, hogy nem kell viselnünk a Krisztusban nyert új életet. Például, amikor egyedül vagyunk, nem lát senki. Most nem lát senki, most egy kicsit viselkedhetek, nem keresztjéni módon is. Talán ez a leggyakoribb eset, amikor megkísért minket az, hogy levessük magunkról az új ruhánkat. Nem lát senki. Vagy olyan társaságban vagyunk, ahol azt gondoljuk, hogy itt nem kell még csak szóba sem hozni a hitünket, mert úgysem kíváncsiak rá. Hát ők ez, itt a munkahelyi társaság, vagy bármit, mindenki tudja, hogy itt lehet így behelyettesíteni. Na, itt még szóba se hozom, mert hát csak gúnyolódni fognak. Hát akkor inkább nem. Ilyen helyzetekben, ha leteszünk arról, hogy keresztény emberként viselkedjünk, az olyan, mintha levetettük volna az új ruhánkat. Mert nem vállaljuk a krisztusi életformát. Nincs olyan élethelyzet, amikor letehetnénk. Azzal maradunk hűek a mi Urunkhoz, hogyha mindig viseljük az új, a tőle kapott új ruhát, a krisztusi életformát. Ha lefekszünk benne, vagy ha levesszük, akkor nem rendeltetésszerűen használjuk. És most mondom a mai üzenetnek a lényegét, hogy csak a csoda segíthet abban, hogy ezt a két hibát ezt ne kövessük el. Csak a csoda segíthet ebben. De, és itt szeretnék fordítani egy kicsit ezen az egészen, a csoda az segíthet benne, egész konkrétan abban, hogy rendeltetésszerűen tudjuk használni az új ruhánkat. És most még ezt nézzük meg röviden, hogy milyen ez a rendeltetésszerű használat. A csoda abban segít, hogy ezt így tudjuk használni. Nagyon kemény szavakat kaptak a szárdiszi keresztjének. De egy pillanatra itt is álljunk meg. Mert akikhez Krisztus szól, azokat mindig érteti is. Maga Jézus mondja János evangélium a 6. részében, hogy azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. És nem részletezi Jézus, hogy milyen beszédekre gondol itt, hogy azok az elismerő beszédek, azok a dicsérő beszédek, amiket én mondtam nektek, az lélek és élet. Nem. Azt mondja, csak annyit mond, hogy azok a beszédek, amiket mondtam nektek. Pont. Mindegy. Ez azt jelenti, hogy mindegy, hogy miről beszél Jézus, akkor is lélek és élet árad belőle. Az elmarasztaló, a bűnre rávilágító, az intő beszédéből is lélek és élet fakad. Tehát Jézus szól a szárdiszi keresztjénekhez, és ezzel élteti őket, életet lehel beléjük. Felrázó módon, de ezt teszi. És a figyelmeztetés után elmondja a rendeltetésszerű használatot. A 3. versben találkozunk ezzel. Gondolj arra, hogyan kaptad az evangéliumot, tartsd meg és térj meg. A rendeltetésszerű használatban itt a legfontosabbról van szó, ez a megtérés. Újra meg újra meg kell térnünk Jézushoz, és ezt most így mondom, hogy ez mit is jelent, hogy minden nap elején és végén jó, ha oda megyünk hozzá, és megállunk előtte, és kérjük, és hagyjuk, hogy újra meg újra igazítson rajtunk. Addig, amíg ezt megtesszük, addig, amíg egy ilyen nyitottság, egy ilyen engedelmesség, egy ilyen indulat vagy lelkület van bennünk, hogy a napomat úgy kezdem és úgy zárom, hogy ilyen-olyan volt az én értékelésem szerint, de Uram, te mondd a végső szót, és te igazítsál rajtam. Az legyen az utolsó igazítás, az utolsó simítás. Addig, amíg ez így van, addig nincs nagy gond. Hagyjuk, hogy amikor oda mentünk Jézushoz, hogy ő igazítson az életünkön, az új életünkön, az új ruhánkon. Vizsgáljuk meg mi is, persze. Jól áll rajtam, jól viselem. Nekünk is meg kell néznünk, ugye ezt hívják önvizsgálatnak. De a vizsgálatot ezt mindig Jézusnak kell befejeznie. A héten láttam egy képet, a magyar díszőrség parancsnoka igazítja az őrség egyik tagjának a kalapját. Nézzétek meg, pillanatra lekapcsolom. De amikor az új amerikai budapesti nagykövet érkezett és várták a Hősök terén, ugye felsorakoztak a díszőrség tagjai, biztos vagyok abban, hogy minden a díszőrség minden tagja a tudása, a képessége és a tanultak alapján a lehető legpontosabban igazította meg magán a ruháját. De hát azért a parancsnok azért parancsnok, hogy kiszúrja, hogy na ez itt még egy fél centivel csálén áll ez a kalap, úgyhogy igazított rajta. És ő ugye tűrik, mert a parancsnok tudja, ő kívülről látja, egy picit felülről látja, és neki joga van ahhoz, hogy ezt az utolsó igazítást, ezt az utolsó simítást, ezt ő végezze el. És nem mondhatja ezt a díszőrség egyik tagja sem, hogy mit szólsz bele, vagy mit nyúlsz a kalapomhoz, én már megigazítottam. Ugye nincsen. Abszolút engedelmesség van. Mert ő látja kívülről, ő látja fölülről. Oda nyúl, és igazít rajta. Erre mindig maradjunk nyitottak. Jézussal kapcsolatban, a fővezérünkkel, a parancsnokunkkal kapcsolatban. Akkor viseljük rendeltetésszerűen az új ruhánkat, ha minden élethelyzetben, vannak nagyon nehéz élethelyzetek, és tudjuk, nem tudnánk normálisan, csak megigazítani sem, nem hogy elhordani, elviselni az új élet ruháját, de hagyjuk, hogy minden élethelyzetben Jézus, a fővezérünk, igazítson rajta, ahol kell, és ahogy kell. Befejezésként még a győztesek új ruhájáról is csak néhány gondolatot, mert erről is szól az igénk. Egy biztatással fejezi be Jézus. Azzal a biztatással, hogy aki ezzel a nyitottsággal és engedelmességgel viseli az új élete ruháját, az jutalmul fehér ruhát fog kapni Isten országában, Isten királyságában. A világítóan fehér ruha, amiről itt az eredeti szövegben szó van, nem csupán fehér ruha, hanem ragyogóan fehér ruha. Tehát ez, amit itt említ Jézus, az a mennyei élethez tartozó viselet. A mennyei lények, például az angyalok is ilyenben járnak. A dicsőséges vagy megdicsőült testet jelenti. Jézus is ilyen testet kapott, amikor feltámadt. Egy lelki, szellemi, dicsőséges testet. És ugyanilyet fogunk kapni mi is, ha hűségesen hordtuk földi életünkben az új ruhánkat. Nem azt mondom, hogy tökéletesen hordtuk, hanem ezzel az alázattal és ezzel a nyitottsággal, hogy én megigazítottam, ahogy tudtam, én hordtam, ahogy tudtam, de te végezd el ezeket a kiigazításokat, Uram. Ha így hordjuk, ilyen hűségesen, akkor azt ígéri Jézus, hogy ugyanolyan ruhát fogunk kapni, ezt a megdicsőült ruhát, a megdicsőültek fehér ruháját, amit Jézus és a mennyei lények is viselnek. Azoknak a ruháját, akik polgárjogot nyertek a mennybe. Ez a ragyogó fehér ruha lesz a polgári viselet a mennyben. Aki győz, az ezt fogja jutalmul kapni. Ebben fog járni, ebben a megdicsőült testben fog ragyogni. Gondoljatok bele, hogy ugyanolyanban, mint Jézus. És maga Jézus Krisztus fog felöltöztetni minket ebbe, így mondja a szövegben, hogy én adok annak. Én adom rá ezt az új ruhát, a győzteseknek a ruháját. Ő maga fog ebbe felöltöztetni minket. Mint egy győztes jelvényt fogja ránk adni, mint amikor az aranyérmet vagy egy kitüntetést a nyakába akasztják valakinek, és nem is akárki teszi ezt, hanem mondjuk a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök. Ha erre a dicsőséges, méltóságos jelenetre gondolunk, akkor ez segíthet minket abban, és segítsen is, és bátorítson is minket abban, hogy éberek maradjunk, ha ne szennyezzük be az új életünk ruháját azzal, hogy lefekszünk benne, vagy levetjük. Amen.